Mária Rádió Várpalota, FM 90,0.
Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Jánosi Gábor lapkiadóval, a Stella Maris alapítvány elnökével Tamás Falvi Anna beszélget.
Köszöntök minden kedves hallgatót, Tamás Falvi Hanna vagyok, ez a Hitvalló című műsor. Mai vendégünk itt a stúdióban Jánosi Gábor, aki a Stella Maris alapítvány elnöke. Köszöntöm itt a stúdióban.
Én is üdvözlöm őket.
A mai napon az ön életútját fogjuk körbejárni. Az ön lapszerkesztői múltjáról, az alapítványról fogunk beszélgetni, illetve a Mária tisztelet fontosságáról, a hitéletről, a bölcs szerepéről, illetve a szeretett szolgálat fontosságáról. Meséljen egy kicsit arról, hogy hogyan született meg a Stella Maris alapítvány, már 25 éve ennek az vezető elnöke.
Hát ez az alapítvány, ez érdekes módon alakult. Hát én éltem a magam hitéletét úgy, ahogy lehetett, és történt egy váratlan esemény a családunkban, vagyis a rokonságban, mert az öcsémnek a lányával volt egy súlyos probléma, 40 fokos láza volt a kis leánykának, és semmit nem tudtak vele tenni, orvostól orvosig mentek, senki semmit nem tudott megoldani, mindez Kanadában történt, és ez 26 éve volt körülbelül. És akkor egyszerre elmentek egy gyógyító paphoz, azt se tudott vele mit kezdeni, és akkor befizettek egy Dél-Amerika-Lúdjába egy zarándoklatra, és ott Dél-Amerika-Lúdjában csodálatos módon meggyógyult. Egyetemű jelekkel, rózsaillat, minden, ami hogy mondjam, kell, ami hozzátartozik egy ilyenhez. Ez elég komolyan megérintett, nagyon közel volt hozzám ez az egész esemény, és akkor elindult bennem egy ilyen, hogy nekem egy Máriás lapot ki kell adni. És nem hagyott békén ez a gondolat, nem hagyott békén.
És az ön szerepében, az ön életében milyen szerepet játszik a Mária tisztelet? Ugye itt van a stúdióban az egyik lap, amit önök adnak ki, a Tengernek csillaga, ami egy két havonta megjelenő lap, és egy nagyon szép kék háttéren látható rajta a szűzanya, a pozsonyi lurdeszi barlang kegyszobra. Mit jelent ez önnek?
Ezzel a számon éppen ez van. Azon ugye 25 éve, hogy mindig egy kegykép, egy magyar, lehetőleg magyar kegykép legyen az elején, hátán is, ha lehet, Máriás dolog. Mert tehát Máriás lelkületű az egész lap. Tehát ez nem azt jelenti, hogy Máriáról szól az egész. Igyekszünk komoly, mély, lelkületű Máriás cikket is, egyet, kettőt, hármat belerakni egyetemen. Van rózsafüzér rovat benne külön, és most már vagy 10 év, vagy mióta a Máriás mozgalomnak is van egy rovata. Számomra nagyon sokat jelent Mária létezése, élete, amit ő végigcsinált a végtelen alázatos szolgálatban, azért, hogy megváltunk, születhessen. És azt, ahogy végigkísérte a kereszt haláláig, az egy csodálatos példakép nekünk, amit nekünk is meg kéne élni. Jó lenne legalább egy kicsit közelíteni hozzá.
És ön tapasztalta valaha a szűzanyának a segítő jelenlétét, az, hogyha hozzáfordult, akkor valóban Isten meghallgatta az imáját?
Hát őszintén szóval most így teljesen konkrétan pont szűzanyához szóló kérés meghallgatás így nem jut eszembe az életemből, de végig kísért engem ez a terület, tehát Máriás tisztelet. Így jutottam a Szőkefalvára is, ahol kis külnőben van, a 10 éven át jelent meg Mária egy vakcikányasszonynak, és a végül Jakubinyi érsek úr hitelesnek találta ezt az egész jelenés üzenet sorozatot, és mindent én adtam ki románul, magyarul a Szőkefalván is, és rengeteget jártam át, hát most a koronavírus megakad el az, hogy menjek. Tehát az egész Máriás lelkület, Mária tisztelet ott él végig, úgy veszük az életemben, természetes Jézus az oltári szentség mellett.
Olykor ön is tollat ragad, és a lapban is kiadja a saját írásait, de azt mondta, hogy ez csak akkor, amikor érzi, mert különben nem lenne hiteles. Mikor jön az ihlet igazából?
Ehhez béke, nyugalom és ráhangolódás kell. Tehát az volt jellemzően, hogy amikor olvastam a napi evangéliumot, egyszerűen annak egy mondata, egy gondolata, hogy hirtelen erővel megszólított, és akkor le kellett ülnöm a gép mellé, és azt, hogy mondjam, kiírni magamból. Hát így tulajdonképpen az én általam írt anyagokból már egy könyvet is megjelentettem. De ezek mind olyanok, amik... Szóval én akkor tudom azt érezni, hogy tényleg hiteles és szólhat is az emberekhez, ha ez nem erőlködésben megy, hogy ma meg kell írnom egy cikket. Vagy ebben a labban most mindenképpen kettő cikkem tőlem benne kell lenni. Így nem megy, és az nem is lenne jó.
És ezek belső felismerések, esetleg vívódások, vagy üzenetek a világnak, vagy az ön megfigyelései, észrevételei, mi az, ami főleg az ön célja azzal, amikor ír?
Hát elvileg az gyakorlatilag, hogy próbáljam az embereket a részletekre, a részletek mögötti lelki tartalmakra ráirányítani, hogy mélyülhessen a hite, ha nyitott a szíve. Tehát ilyen teljesen speciális dolgok, mint például keresztelő Szent János, ugye, akiről az van a Bibliában, hogy nála nagyobb szülött nem született, de az is benne van, hogy a mennyország legalsó szintjére jutott csak. Ugye, a legnagyobb szülött, és ez egy teljes ellentmondás. És aztán addig gondolkodtam, és egyszer kaptam egy gondolatot, hogy ezt is úgy kiírtam magamból, hogy ez hol hangolható össze, hogy mi lehetett mögött, hogy az indulása olyan volt, de a befejezés amolyan, de azért mégiscsak a Mennyországba eljutott.
És ugye nagyon fontosnak tartja ön is az elmélyülést, a csendes imát, a befelé figyelést, az, hogy a külvilág zaja, olykor ugye ma minden irányból a figyelmünkért megy a küzdelem, mindenki a figyelmünket akarja. Hogyan tud erre időt szánni? Ez kihívást jelent önnek, vagy már vágyik arra, hogy mondjuk csendben legyen egyedül magában Istennel imádkozva?
Nagyon nagy kihívás. Tehát ez napi szinten komoly kihívás, mert én önként vállaltam, hogy most már lejutok, mert annyian kértek erre, arra meg magamból, hogy ilyen fél 3-4 órát kellene nekem minden nap imádkoznom. Ez az alaphang, mint olyan, amit imádságba tölteni, de nagyon nagy küzdelem minden nap, hogy ennyi időt valahol kiszakítsak, ha más nem 2-3 részletben, mert olyan rohanó életünk van. De próbálom most az utóbbi időben, mert az időmet ugye arra terelni, hogy legyen külön idejüm az Istenre, kimondottan oda számva, mert az üzenetekben is számtalan szó hangzik el a hiteleseknél, Szőkefalván is. Nem azt kéri az Isten, hogy imádkozunk, vagy a szűzanya, hanem így mondja, hogy imádkozunk, imádkozunk, imádkozunk. Tehát külön háromszor is hangsúlyosan, hogy tessék időt szánni az imára. És így próbáltam kialakítani, hogy legyen olyan napom, amikor kimondottan egy órát az oltári szentség előtt töltök, és azt kipréseljem magam, hogy azt akkor csöndben előtte, vagy külön a csütörtök éjszaka getsemáni órák, arra is, hogy arra egy másfél órát éjszaka csütörtök éjjel mindenképpen rászánja. Hát ilyen szakaszokat még beépítettem az életemben a napi önként vált kötelezettség mellé.
És tapasztalja azt, hogy az ima teljesen átformálja a lelket, a testet is felüdíti, és hogy a szellemet is kiteljesíti, úgymond ragyogóvá teszi, felfényesíti.
Határozottan sokat segít, de úgy érzem, hogy az ima önmagában nem biztos, hogy elegendő. Tehát a böjti felajánlást mellé kell tenni. És az igazán sokat segít, hogyha a böjti felajánlás is mellé van téme. Itt a böjtben nem feltétlenül azt kell gondolni, hogy kenyéren és vízen. Én 19 évig hétfőszert a péntek kenyéren és vízen éltem, de a gyomrom most már nem bírja. Tehát nem váltani kell. De a böjt azt jelenti, hogy valami enni-innivalóról tudatosan azon a napon lemondok.
Akkor ön is a gyakorlatot is fontosnak tartja, hogy ne csak szellemileg, lelkileg forduljunk Isten felé, hanem itt a földön is próbáljuk megvalósítani az evangéliumi életet, és hirdessük az ő üzenetét. A böjtről meséljen még egy kicsit, milyen tapasztalatai vannak utána, miután elvégez egy-egy böjti időszakot. Ez felüdítő, vagy kiteljesítő tud lenni?
Én valahol teljesen nyíltan, direktan érez az ember dolgokat. Általában azt érzem, hogy ha nem tenném mellé a böjtöt, akkor nem tudnám ezt a konzervatív szellemiségű lapot tovább kiadni. Tehát ez kategorikus a meggyőződésem. De volt egy olyan élményem például egyszer, hogy nem is tudom, egy pár éve volt ez, amikor tudatosan egy nagy pénteket úgy éltem meg, hogy semmit nem ettem egész nap. És az egy akkora lelki élmény volt utána, hogy ezt végigcsináltam, és nagyon nagy élmény volt.
mekkora böjt talán leveszi a figyelmünket így a testünkről, az anyagi világról, és így tényleg csak az ég felé tudunk fordulni.
Igen, nagyon sokat segít ebben. Így van.
Fontosnak tartja a szeretet szolgálatot is, tehát a hitbéli cselekvést, az már maga, hogy a lapot kiadja, egy jótékony munka öntől, hogy továbbadja más embereknek is, más befogadó lelkeknek a helyes utat, vagy az evangéliumi életet. Miért tartja fontosnak azt, hogy úgymond közösséget építsünk, hogy együtt tudjuk dicsőíteni Istent?
Egyházhoz tartozunk, az egyház emberekből, hívek csoportjaiból, tömegéből áll. Egyénileg nem is tudom, hogy lehetne üdvözölnünk, inkább közösségileg egymást támogatva. Tehát nagyon-nagyon nagy szükségünk van arra, hogy meg tudjunk beszélni, kommunikálni, erősíteni egymást hitben, vagy ha egyik kezd gyengülni, tudja figyelmeztetni a másik szeretetben, és így talpon tartani egymást, hogy aki áll, el ne essen. Mert nagyon sok gáncsoskodás van az ellenségünk, a sátán részéről.
És már fiatal kora óta van önben egy ilyen határozott öntudat abban, hogy mit akar csinálni, hogy mi a küldetése itt a világban, vagy ez így az évek során folyamatosan alakult ki és tudatosult?
Hát ez az évek folyamatosan alakult, erősödött. Egy nagyon érdekes volt még az életemet illetően, hogy 50 éves születésnapomon jöttem rá, hogy én mikor is születtem. A Nándorfehérvári győzelem, a kiimádkozott Nándorfehérvári győzelem 500. évfordulóján napra. Ez is magában egy küldetés, és a másik meg az, amit most egy 6-7 éve árult el édesanyám, hogy ő tudatosan engem Máriának felajánlott gyerekkoromban.
És ez mi okból történt meg, esetleg nehéz volt a szülés, vagy a terhességi időszak?
Nem, később volt külön extra nehézség velem. 6 éves koromban kiderült, hogy cöliakiás vagyok, és ez ugye, néhány évtizeddel ezelőtt történt a kommunista időkben, vastagon, amikor kiadtak engem a kórházból úgy, hogy itt van egy rák burgonya keményítő, ezt főzhetne, lisztet semmit nem ehet, találja ki anyuka, viszontlátás. És mindenben van liszt. És úgy, akkor újból meg kellett küzdeni az életemért. Valószínűleg ez volt az, amikor engem felajánlott.
És ön erre emlékszik, hogy ez akkor gyermekként ön számára küzdelem volt, vagy inkább az anyukájának és a környezetének,
nem,
a családjának?
Nem, hát az édesanyámnak volt küzdelem, és valahogy úgy alakult, nem tudom, így adta az Isten, hogy amikor társaság együtt létbe voltunk gyerekként, akkor mindig az jött vissza, hogy de hogy én ellen tudok állni, hogy nem eszem meg a lisztes ételt a többiekkel, hanem a magam kis motyóját.
Akkor a böjt talán már akkor is elmélyült,
hát
hogy a
lehet,
lemondás.
Hogy már ott a alapjai, az alapjai már talán ott bennem volt.
Igen, és nem is volt önben vágy arra, hogy olyan legyen, mint a többiek, vagy azt tegye, amit a többiek, vagy ez akkor is egy tudatos ilyen elfolytás.
Valahogy ez sikerült úgy elfolytani, hogy nem maradt semmi negatív élmény belőle.
És milyen volt a kapcsolata az anyukájával utána a későbbi években?
Megerősödött? Hát mind a mai napig komoly szeretetteljes kapcsolat van közöttünk. Hát most már 93 éves és 10 hete ágyhoz kötött, de még él.
Ugye az ön életében is fontos szerepet játszik a család, 5 gyermeke van, családapa. Mi az, amit jelent önnek az, hogy a családunkban is együtt legyünk, imádkozzunk?
Hát az nagyon nagy érték, hogy ezt sikerül megcsinálni. Hát most már a legnagyobb gyerekem 30 éves, és már 2 unoka van nála, de a maradék család, akik még otthon vannak, egyelőre 3 gyerek még otthon van, azokkal igyekszünk, és ez számunkra nagyon nagy öröm szülőknek, hogy minden este össze tudunk még jönni velük, és együtt imádkozni.
És a házasság szentségét azt hogy éli meg? Mi az, ami két felet össze tud tartani, mondjuk egy ilyen korban is, amikor ez azért nem annyira elterjedt, vagy nem annyira divatos szokás, nem annyira a köztudatba elvetett példa?
Hát a házasság a szentség, tehát az egyértelmű. Hát nyilván vannak a házasságnak is szebb és gyengébb időszakai. Csodálatos éveink voltak, évtizedeink indulásnál. Most egy kicsit mély ponton vagyunk, de folyamatosan minden nap közösen imádkozunk azért, hogy ez újból szépé kerekké válhasson.
És mit ad a pároknak a közös ima? Ez valami olyan dolog, amit nehéz szavakban leírni, vagy ezt hogy kell elképzelni? Állandó jelenség ez, vagy inkább csak különleges alkalmakkor szoktak együtt imádkozni a feleségével?
Helyzetbe jutottunk, hogy megegyeztünk közösen egy rövid imában, és azt minden nap mind a ketten elimádkozzuk házasságunkat.
És ugye ő sem a lapkiadással kezdte az életútját, hanem kezdetben egészségügyi főiskolát végzett, tehát egészségügyi végzettséget szerzett, munkaegészségügy területén helyezkedett el. Mi szólította önt erre az útra?
Hát a pályaválasztás az egy nagyon extra volt, pont az én nyilván az a szőriekes betegségem és minden miatt is. Én meg ezért is más pályát szerettem volna választani, szüleim ajánlották ezt, és végül megszerettem, és ebben nőttem. Hát a munkaegészségügy az eleje volt, és aztán 34 év meg sugáregészségügy a Sugárbiológiai Kutatóintézetben. Ez egy speciális terület.
Akkor érdekes módon pont egy betegségből került az egészségügy területére, hogy úgymond a betegségén át is az egészséget próbálja szolgálni, és ennek ellenére is azt kutatja, és a más embereknek ezt akarja beépíteni az életébe. Hogyan látja a mai egészségügyet az embereknek? Mennyire van a tudatukban az, hogy egészségesen éljenek, és vigyázzanak a testükre?
Hát az egészségügyhez ilyen szinten viszonylag kevés a közön, mert én nagyon speciális sugár témára szakosodtam rá. Azon belül is a nem ionizáló, a mikrohullám meg egyebekre. De hát az egészségügyi tudatosság az nagyon fontos, mert testileg, ha legyengülünk, akkor az szellemileg is visszavet. Tehát ezek összefüggnek valamilyen szinten, tehát amennyire lehet, igyekeznünk kell természetesen, tudatosan, egészségesen létezni, élni. De az egészséges létezéshez az is hozzátartozik, hogy a lelkünknek is adunk időt, hogy az Istennel kapcsolatba kerüljön, hogy egészségesebbek maradjunk minden szinten.
És olyan tapasztalata is van, vagy abba is hisz, hogy mondjuk, ha visszafelé is igaz lehet ez a gondolat, hogy a testi hat a lelkire, hogy a lelki hat a testire, tehát hogyha hiszünk, imádkozunk, akkor a testünk is meg tud gyógyulni?
Teljesen természetes, hát a Biblia teli van azzal, Isten gyógyítsa már meg, és akkor mi a válasz a Jézusnak? A hited meggyógyított. Tehát teljesen egyértelműen a lelki belső töltet, vagy hogy mondjam, ha az elég erősen rá tud hagyatkozni Istenre, Istenre irányul, az segít az egészségben. Ha viszont az Istennek az a kedves, hogy mégis viseljük azt a szenvedést, akkor abban segít, hogy én ezt lelki emelkedettségben tudom viselni, és az is egy segítség.
És akár ezek a nehézségek nemesíthetik is a lelket, hogy a szerepük megvan ugyanúgy, mint hogyha egy könnyű időszak, az csak igazából a lendület ahhoz, hogy a nehézségeken majd át tudjunk lépni. Ugye lapkiadóként több könyvet is kiadott. Mik azok, amik a munkái közé sorolhatók?
Talán a legjobban könyvek közül engem a Rózsafüzi Ilma könyvemről ismernek országosan. A Rózsafüzi Ilma könyvet adtam ki, én most már nem is tudom, mikor volt az első kiadás, talán 2006-ban. A közben született rózsafüzérekkel együtt a mostani Rózsafüzi Ilma könyv, amit forgalmazok, a 127 féle rózsafüzért ismertet, ami egy elképesztő gazdagság, ha tudjuk azt, hogy németeknek összesen 4 féle van meg ilyenek. Ettől függetlenül a hagyományos kell, hogy az elsőséget élvez a rózsafüzérből, de extra alkalmakról nagyon nagy választékunk van, amit imádkozhatunk szintén. Tehát ez talán a legismertebb, mert ez folyamatosan génlik tőlem állandóan. Aztán hát egyéb oltári szentséges témában adtam ki szintén egy olyan könyvet, ami nagyon nagy örömre szolgált, amikor Barsi Balázs atyát kértem meg, hogy lektorálja, és ő visszakérdezett után, amikor átolvasta, hogy írhat-e hozzá ajánlást. Ő nem szokott ilyet kérdezni.
Ugye a rózsafüzér talán az egyik tipikusan olyan imaforma, amit oda sorolhatunk, ami kezd háttérbe szorulni, hogy elkezdi veszíteni a jelentőségét, pedig korábban azt olvastam, hogy a szűzenye számára olyan a rózsafüzér imádkozása, mint amikor a tengerparton van az ember, és a hullámok úgy oda csapódnak a parthoz, és ez a kellemes, nyugtató, állandó, monoton, de mégis egyfajta biztonságot jelentő békés hatás, és hogy a mi monoton imádságunk ilyen érzést ad a szűzanyának, hogy ez a hasonlat szerintem nagyon szépen kifejezi azt, hogy milyen nagy erő van a rózsafüzérben. Ezt ön is tapasztalta, vagy tényleg fontosnak tartja azt, hogy a mai napig képviseljük ennek az értékét?
A rózsafüzérben nagyon nagy erő van. Ezt Második János Pál többször is fölmutatta a rózsafüzért, hogy ez az, ami megmentheti a világot. Tehát nagyon nagy erő van. Én a rózsafüzérben azt látom például egyik nagyon nagy értéknek, hogy pont ez a monotonon mondott imák, ami ima egyébként minden tövitől hegyéig a Biblia része, tehát Szentírásból vett mondatokat mondunk, és ezzel kirekesztjük a világ zaját, és e fölött meg tudjuk nyitni a gondolatainkat az ég felé, volt egy olyan időszak, ugye az embernek vannak időszakai, volt egy olyan időszak, amikor én nagyon sok, nagyon komoly, nagyon mély gondolatot kaptam azáltal, hogy úgy imádkoztam a rózsafüzet, persze mindig úgy imádkozom benne a titkot belemondani, és a titoknak olyan mélységeit kaptam meg adott alkalmakkor ilyen ima közben, annak a kibontását, ami csodálatos élmény volt, napokig szárnyalt a lelkem tőle. Tehát ilyen lehetőségeket kínál a rózsafüzér, ha úgy tudunk, és úgy akarunk ráhangolódni.
Igen, nagyon szép gondolat volt az, amit mondod, hogy megnyitjuk a gondolatainkat így az ég felé, hogy valóban, hogy mindenkihez tud szólni Isten, hogyha a világ zaját kirekesszük. Igen. Mert ez a földi sík, ez ugyanúgy az emberi testünknek a része, de a szellemi sík is ugyanúgy mindenkinek a része, és nem csak bizonyos emberekhez szólhat, hanem ez egy közkincs a vele való kapcsolat. Az, hogy személyes Isten kapcsolata legyen, az mennyire játszik fontos szerepet az életében?
Hát személyes Isten kapcsolat nélkül meghal az ember, vagy hogy mondjam. Kell, azt meg kell keresni az embernek, hogyha igazán talpon akar maradni ebben az evilágban, amire ugye Jézus azt mondta, hogy az evilág az kiveti. Nem csak őt vetette ki, hanem minket is, aki igazán hisz. Tehát a személyes Isten kapcsolata lehet csak talpon maradni e világ küzdelmei, zajai között. Tehát az feltétlenül szükséges kiépíteni.
És mit tanácsol azoknak, akiket még nagyon visszahúz ennek a világnak a pörgése, vagy állandó tevékenységben levése? Hogyan vegyünk ki egy kis szünetet, és mondjuk válasszuk a böjtöt, imát és a befelé figyelést?
Ez feltétlenül szükséges, tehát erőnek erejével ki kell szakítani magát az embernek. De nyilván ez meg világzajából, tehát de ez nyilván nem megy úgy, hogy én már pedig most elhatározom, most fél napig csöndbe leszek. Hát ez nem így. Tehát építkezni kell. Tehát el kell kezdeni, hogy már pedig én most találok magamnak, vagy fölkeléskor, lefelkéskor, vagy hazaérkezéskor, vagy nem tudom mikor, egy 10 percet, amit csak az Istennek szánok. Vagy, és akkor azt lehet bővíteni. Vagy megállok a templom előtt, és egyszerűen ott most tudatosan minden nap 10 percet csak így imádkozom, vagy 5 perccel kezdeni, vagy hogy mondjam. Tehát, hogy ne az jöjjön, hogy hát ezt úgyse bírom. És akkor azt lehet szép lassan fejleszteni, és szépen, ha az ember megnyitja a szívét, és rendszeresen oda szánja az időt az Isten, akkor ő válaszolni fog, és ad csodálatos lelki ajándékokat. Mindenkinek mást, ami neki kell, azt.
Köszönöm szépen, innen fogjuk folytatni a beszélgetést a második részben. Jánosi Gáborral, a Stella Maris Alapítvány elnökével arról beszélgettünk, hogy miért fontos a Mária tisztelet, hogy az ő életében ez hogyan jelent meg, hogy egy gyermekkori betegségből az édesanyja miképp küzdött érte, és aztán a egészségügyi pályáról a lapszerkesztés felé mi vezette. Innen fogjuk folytatni, még a hit erejéről lesz szó, a Nemzeti Eukarisztikus Kongresszus füzeteiről, illetve arról, hogy miért fontos, hogy ráhangolódjunk Máriára és az isteni gondviselésre. Köszönöm szépen a figyelmet, a mikrofonnál Tamás Falvi Hanna volt.
Jánosi Gábor lapkiadóval, a Stella Maris Alapítvány elnökével Tamás Falvi Hanna beszélgetett. A beszélgetés első része hangzott el. A második részt holnap 16 órától hallhatják.
Mária Rádió. A Szűzanya Rádiójának működési költségvetése 13 millió forint hiányt mutat. Szeretnénk az idei évet tartozásmentesen zárni, ezért ismét imádságos és anyagi összefogásra hívjuk a hallgatói családtagjait. Erre 4 októberi napon kerítünk sort, október 7-én, 14-én, valamint október 22-én és 29-én. Adománygyűjtő napjainkon felidézzük a rádió pályafutásának kezdeteit, bepillantást adunk a jelenlegi, műsorügyi, technikai és terjesztési területekre, a gazdasági kérdésekre, valamint megosztjuk a jövőbeli terveinket, kezdeményezéseinket. Bővebb tájékoztatás a Mária Rádió októberi magazinjában és a honlapunkon olvasható. Kérjük a hallgatói család tagjait, hogy szóljanak ismerőseiknek, hogy minél többen kapcsolódhassanak be az összefogásba. Segítsünk mi is, hogy a szűzanya segíthessen. Adománygyűjtő adásnapok a Mária Rádióért október 7-én, 14-én, 22-én és 29-én. Mária Rádió.
16 óra 25 perc. Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.